Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltárunknak az első versét. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Efézus beliekhez írott leveléből, a 6. rész első 9 verséből eképpen. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked dolgod, és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak, félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnának tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tudván, hogy kiki, ami jót cselekszik, azt vendé az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. Ti is, urak, ugyanezt cselekedjétek ővelük. Elhagyván a fenyegetést, tudván, hogy a ti uratok is a mennyben van, és személyi válogatás nincsen ő nála. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy te kijelented azt a jó rendet a tieidnek, amivel élnünk kell. Köszönjük, hogy kaphatunk tőled útmutatást az életünkre nézve, hogy újra és újra tapasztalhatjuk, hogy igéd és lelked által vezeted a mi életünket, rendet szabsz, medert szabsz a mi életünknek, és ez a rend, hogyha betartjuk a te rendedet, akkor az megtart bennünket. Megvalljuk, édesatyánk, hogy olyan sokszor felrugunk mi mindenfajta és mindenféle rendet. Azért, mert próbálunk menekülni, mert nyomorultnak érezzük magunkat, azért, mert hallgatunk a világban elhangzó különböző gondolatokra, és olyan sokszor összekeverik a dolgokat, még az alapvető rendet is felrúgván, és végül mindig keserű tapasztalat van a végén. Köszönjük, hogy te tudod igazán az emberi életnek a titkát. Köszönjük azt is, hogy szeretsz bennünket annyira, hogy elárulod ezt a titkot. Kérünk téged, hogy készíts meg a mi szívünket, hogy legyünk engedelmesek a te akaratodnak, a te szabadnak. Jézus Krisztusért. Amen. Igéhirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretünket, amely így kezdődik: megáll az Istennek igéje. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre.
Thank you.
Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugyanint írva van Pál apostol Efézus beliekhez írott levelében, a 6. rész 10. versében, eképpen. Végezetre atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Szeretett testvéreim, ez az ige, amit imént felolvastam, van egy kis cím felette, az a cím felette, hogy keresztjén házi rend. Olyan korban íródott ez az ige, hiszen az egész új szövetség ebben a korban íródik, amikor a római birodalomnak a keretében élnek az emberek, egy olyan korban, amikor egy rendkívül kemény, hierarchikus társadalomban élik a maguknak életét. De megmutatkozik ez a fajta hierarchikus gondolkodás a családban is, ugyanúgy, mint ahogy a társadalomban rend van, alá és felé, fölé rendeltségi rend. Hiszen, hogyha végignézzük a kor társadalmát, akkor tudhatjuk azt, hogy vannak római polgárok, akkor és ott, akiknek különleges jogaik vannak a birodalom területén. Aztán vannak olyanok, akik szabadok, szabadon rendelkezhetnek az életükkel, de ugyanakkor nem jellemzik ezek a különleges jogok az ő életüket, és vannak rabszolgák. Mivel pedig ennek a világnak az alapvető berendezkedéséhez és működéséhez szükséges az alá és fölé rendeltség, minden ellenkező híresztelés ellenére is, én állítom, hogy maradt a hierarchia. Maradt a hierarchia. Rengeteg ponton az életnek, rengeteg területén. Gondoljunk csak bele, hogy van főnök és beosztott. Van vezető és vezetett. Van társadalmilag súlyos, és van társadalmilag súlytalan. Van korlátlan lehetőségekkel rendelkező ember, aztán van valamennyi lehetőséggel rendelkező ember, és vannak olyan emberek, talán legtöbben ilyenek vagyunk, hogy rá vagyunk utalva másokra, rá vagyunk utalva a lehetőségekre. Aztán van szülő és gyermek viszony. Aztán van férj és feleségnek viszonya. Ott is van bizonyos némi, bizonyos valamennyi alárendeltség, alá és fölé rendeltség. Vannak függő viszonyrendszerek. Úgy látom, hogy sok emberben megvalósult az, amit az elmúlt 40 évben belénk neveltek, beleívódott mindaz, amit tanítottak, amit bemutattak. Éppen ezért nagyon sokat hallottunk arról, az osztályokról, az elnyomásról, az elnyomók elleni harcról, az egyenjogúságról, hogy a hierarchiát elvileg mindenki szinte kivétel nélkül rossz dolognak tartja. Olyannak, ami ellen mindig harcolni kell az elnyomottaknak az érdekében. Különös dolog ez, hogy vannak olyan dolgok, amelyek egyértelműnek kéne lenni, és mégsem egyértelmű a lélek számára. Belénk nevelődött valami, az elmúlt 40 év alatt hordozzuk annak a átható, átitató jellegzetességét, úgyhogy nem vesszük észre. Van egy egészen különleges baloldali érzékenység az emberekbe manapság. Harcolni az elnyomottakért, az elnyomók ellen, és különös, de folyamatos az elnyomottak érdekében meghirdetett küzdelem. Valaki egyszer csak az ászlajára tűzi azt, hogy ezek és ezek milyen elnyomottak, harcoljunk az érdekekbe, szabaduljanak fel, történjen valami változás az érdekükbe, hogy tudjanak ugyanúgy élni, mint a többiek. Sokakat vonz, miközben legtöbbször se eredménye, se vége nincs ezeknek a dolgoknak. Mindig lesznek elnyomottak, akikért meg lehet hirdetni valamilyen harcot. És valaki ebből hasznot húz. Miközben pedig azt láthatjuk, hogy elvileg úgymond mindenki egyenlő a törvény előtt, hogy elérte a társadalom, elérte a világ ezt a hatalmas vívmányt, hogy legyen mindenki egyenlő a törvény előtt. Diadalra jutott ez az eszme, ez a gondolat, addig a valóság közben azt mutatja, hogy a gazdagoknak valahogy mégiscsak több joguk van a törvény előtt. Aztán azt mutatja a valóság, hogy vannak, akik felülállnak a törvényeken. Milyen különös dolog az, hogy Magyarországon megtörténhet az, hogy valaki milliárdokat, egy milliárd forint az 1000 millió forint, milliárdokat nem tudni, hogy mit csinál vele, eltüntet, maradjunk annyiban, és talán szabadon mozoghat, utazhat ki be az országból úgy, ahogy kedve tartja. De hogyha egy másik ember, akinek nincs semmilyen különleges jelzője, elkövet egy 10.000 forintos csalást, börtönbe csukják. A törvény előtti egyenlőség valahol a valóság talaján csak ábránt. Aztán menjünk tovább, nézzük azt, hogy a ma liberális, sőt szélsőséges törekvések belenyúlnak a család életébe. Megteremtik a gyermeknek a különböző jogait, de a szülővel szemben teremtik meg, és harcoltatják. Szemben áll a gyermek joga a szülő felelősségével szemben. Lásd azt a példát, hogy bevezették azt az iskolákba, hogy ha valami rossz fát tesz a gyerek a tűzre, valami történik, akkor a tanár nem szólhat a szülőnek, mert sérti a gyerek jogát. A szülő nem tudhatja azt, hogy mi van a gyerekével az iskolába. Hát nem őrület? Az egyetlen valaki, aki egyszerre felelősséggel terhelt a gyerekével kapcsolatban, és egyszerre ott van a szeretet is a szívében, mert hát az ő gyereke, és ő nem tudhat róla. Milyen idilli viszony a tanár és a gyermek viszonya. Törvénybe vezetett dolog megint. Hierarchia. Az alá- és fölérendeltség nélkül sem a család, sem pedig a társadalom nem működhet. Mondok egy végtelen egyszerű példát. Képzeljük azt az esetet, amikor egy főnök azt mondja a titkárnőnek, hogy Gizike kedves, megtenni, hogy legépeli azt, amit diktálok. És ő azt mondja neki, hogy hát nem, mert most nekem nincs kedvem, most megyek épp kávézni. Hát így nem működik az élet. Az a vállalat, ahol ezt megengedik, az abban a pillanatban lehúzhatja a redőnyt. Egyszerűen nem működik az élet. Mindenhol kivétel nélkül jelen van a hierarchia. Hierarchia nélkül nincsen együtt munkálkodás. Nincs semmi. Ha a főnök nem mondhatja azt a beosztottnak, hogy tedd ezt vagy azt, akkor egyszerűen megszűnik létezni az építőrend. Miközben az ember állandóan át akarja alakítani önön életének relációit, viszonyait, addig Isten nem gondolja átalakítani az élet alapvető működési rendjét itt ebben a világban. Az ok nem más, mint hogy a probléma nem a rend, hanem a bűn. Az a probléma, hogy ott van az emberek életében, szívében a bűn. Így lesz a vezető a hatalmas elnyomóvá, mert bűnös ember. A gyermek engedetlenné, mert már magában hordja a bűnnek a lehetőségét és valóságát, akármennyire is kicsi. Hát lehet látni azt, hogy 2-3 éves gyerekek, hogy fölpofozzák egymást a homokozóba. Azok, akikre azt mondjuk, hogy milyen ártatlan kedves gyerekek, hát honnan van ez bennünk? Onnan, hogy a Szentírás igazat mond, a bűn eredendő. Ott van a szívükben, a lelkükben a készség, a képesség arra, hogy elkövessék a bűnöket. Van az eredendő bűn, amely mindnyájunkra jellemző, kivétel nélkül. Utána majd, amikor felnövőkszünk, de már gyerekkorban is elkövetjük az úgymond aktuális bűneinket. E kettő egyszerre jellemzi az embert. Ezért van az, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs menekvés a bűnvilágából. Mert bár próbálok nem elkövetni bűnt, helyesen élni, jó embernek lenni, és mégis azért, mert az eredendő bűn bennem van, egészen születésemtől fogva mindig el fogom követni az aktuális bűneimet. Jön egy kísértés, és újra. És tehetek, akármilyen erős fogadalmat, akkor is elkövetem. Mert bennem van olyan ez, mint hogyha egy vírusfertőzés lenne, lappang, ott van az emberben, és mindig újult erővel kitör. Ezért Jézus Krisztus nélkül a bűntől nincs szabadság. De a bűn jellemzi az apákat és az anyákat is, lesznek gyermekeiket ingerlővé. Aztán jellemzi az alántra rendeltségi viszonyban élő embert. A baloldali mozgalmak úgy mondják, úgy hirdetik, hogy a néppel minden rendben van. Az elnyomottakkal minden rendben van. Ugyanúgy bűnös emberek, mint az elnyomók. Ugyanúgy kivétel nélkül bűnös emberek. Akiknek előjön az életébe az, hogy képmutatóként viselkednek a felettük állókkal szemben, előjön az életükben az, hogy az urukat meglopják, amint lehet elcsennek időt, elcsennek energiát, elcsennek lehetőséget, közben mutatják, hogy ők milyen nagyon rendes emberek. Miért? Mert ő bennük is, az ő szívükben is ott van a bűn, őket is irányítja, kivétel nélkül. Jézus Krisztus nem jött, hogy társadalmi változásokat okozzon. Ő azért jött, hogy a szívnek változását okozza. A szívnek változását, annak a szívnek, amely ő nélküle változhatatlanul gonosz. Úgy jelenti ki a Szentírás, hogy nincs egy se, aki a jót cselekedné. És akkor sorolja hosszan Pál apostol, hogy mindegyik emberben gonoszság van. A nyelvükön kígyó méreg van, a másikat megmérgezi, ahogy szólnak. És ezer ponton mondja el, hogy lábok nyomában romlás van, előttük gonoszság jár, mert ilyen az ember, mert a szív változhatatlan önmagában. Egyedül egy valaki tudja megváltoztatni a kegyelem és a szeretet és a bűnbocsánat. Jézus azért jött, hogy átalakítsa a szíveket, hogy elvegye a bűnt, aminek a következménye a halál és a kárhozat, hogy elvegye azt a rettenetes erőt, amely ott lappang az emberben, amivel nem tud mit kezdeni, és megszabadítsa az embernek a szívét. Láttuk, hogy elvileg a törvény előtti egyenlőség megvan, de a valóságban mégsem igaz. Miközben Isten elmondja, nálam nincs személyválogatás. Milyen egészen más az Isten, amikor nem a következmények oldaláról közelíti meg az emberi életnek a nyomorúságait, az együttélésnek, az együttmunkálkodásnak a nehézségeit, hogy az egyik nyomorba dönti a másikat, hanem a lényeg felől. A lényeg felől, amikor azt mondja, hogy a bűn a probléma, a bűn a baj veled, te ember. Hogy gonoszkodsz, gonosz a szíved, irigy a másikra, ezért jogot formálsz magadnak arra, hogy elvedd, ami nem a tiéd. Valamifajta társadalmi igazságosság, igazságtétel formájában. De én előttem az vagy, akinek én mondalak, és én látlak téged, a te bajod az, hogy tele van a szíved mindenféle bűnnel. Gonosz kívánsággal, irigységekkel, hazugságokkal. Én azért jöttem, hogy megtisztítsalak téged, hogy te legyél szent, igaz, tökéletes gyermekem. És nálam nincsen személyválogatás. Nincs olyan, aki magasrangú, meg alacsonyrangú. Nálam minden ember ugyanolyan. Ugyanolyan ítélet alá esik a gazdag, meg a szegény is. Ugyanolyan ítélet alá esik a pap is, meg az is, aki csak az általános papságban van. Mindenki egy azon ítélet alá esik. Látható, sőt, belátható dolog, a jog nem old meg semmit, azonban Isten hirdetteti, a szeretet urának való engedelmesség megold mindent. És a szeretet egymás iránt szintén megold mindent, ami az elsőből folyik, hogy a szeretet urának gyermeke és engedelmes szolgája vagyok egyben. De mert nyilvánvaló, hogy nem fog ilyen módon célt érni a kereszténység, hogy végül majd mindenki megtér, végül majd mindenki igaz emberré lesz, vagy igazságra törekvő emberré, aki már tud nem bűnt elkövetni, hanem jól és helyesen cselekedni. Ezért a társadalmunk és az egész világ nem fog megváltozni. Ez egy különleges dolgot mond az Isten, hogy annak ellenére, hogy a világ ilyen és így működik, hogy van hierarchia és mindig is lesz. A nagy baloldali forradalmak idején, akár keletre, akár itt Magyarországon, akár hová nézel, nem történt semmi más, csak hierarchiaváltás történt. Az egyet a világon semmi más nem történt. Nem lettek egyenlőbbek az emberek, nem lettek szabadabbak az emberek, csak hierarchiaváltás történt. És ez a hierarchia nem fog megváltozni. Marad minden. A farkas törvények is mind maradni fognak. Akinek a szíve nem változott meg, vezetőként, hatalmasként elnyomó lesz. Akinek a szíve nem változott meg, alsórendű vagy alávetett emberként képmutató lesz, próbálja mutatni, hogy ő milyen jó, milyen ügyes, de valójában pénzért szolgál, elismertséggel szolgál, azért szolgál, hogy előre jusson, nem azért, mert szereti az ő urát. Ehhez képest Istennek egészen más parancsa van az övéhez. Azt mondja, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint a Krisztus szolgái cselekedvén az Istennek akaratját, lélekből, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Nyilvánvalóan legtöbbünk alárendelt élet. Aztán vannak néhányan vezetők. Az alárendelt életeknek mondja az Isten, hogy te ne foglalkozz azzal, hogy milyen a te felettesed, a te főnököd, akitől függsz, te úgy dolgozzál, úgy létezzél, úgy cselekedjél, mint aki mindent Jézus Krisztusnak csinál, aki úgy szeretett téged, hogy elment a keresztre, hogy megváltson téged a bűneidből. A jutalmazás is nála van. És hidd el, hogy Jézus Krisztus, aki szeretett téged, és aki ott ül az Atya jobbján, a hatalomnak a jobbján, meg fog téged jutalmazni kellő időben úgy, ahogyan a földi emberek soha nem jutalmazzának téged. Amikor nehézség ér a munkahelyeden, hátratétel, mert te nem vagy hajlandó könyökölni, nem vagy hajlandó úgy élni, mint a többiek. Ne félj, majd a te szolgálatod az Isten fiának, meg fogja hozni a maga gyümölcsét. Majd ő kárpótol érte téged. Nem a szemnek szolgálván, nem látszatra szolgálván, hanem igazán szívből és lélek szerint. És hozzáteszi azt a dolgot, hogy a ti tesz szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel engedjetek szíveteknek egyenességébe. Hát ki fél és ki retteg? Hát félünk és rettegünk azért, hogy valami következménye lesz, ahogyan dolgozunk, ahogy ott vagyunk, legyen akárhol is a helyünk, de igazán akkor tudjuk félelemmel és rettegéssel véghez vinni a feladatainkat, hogyha azt gondoljuk, hogy nem nekik, hanem az Úristennek végezzük a dolgot. Mert akkor bizony lesz belőle komolyság, lesz belőle igazi felelősség, hogy nekem tökéleteset kell alkotnom, mert az Isten, aki elé oda viszem az én munkámnak a gyümölcsét. Akkor lesz belőle olyan felelősség, mint a talentumok példázatában, abban az emberben, aki 5 talentumból 10 csinál, mert olyan jól dolgozik. Mert tudja azt, hogy van neki ura, akinél van aztán elszámolás. És nem csak elszámolás van, egyszer a kettőt együtt kell látni, van elszámolás is, igen, számot kell adni, mit és hogyan cselekedtél és végeztél, de van megajándékozás is. Hiszen ez a szolga, aki 5 talentum mellett a másik 5-öt nyert, és mind visszaadja az urának, 10 várost kap uralma alá ajándékba, mert jó és hű szolga volt. Olyan könnyű belemenni ma a világnak azon törekvéseibe, azon alapvető légkörébe, olyan könnyű engedni annak, hogy ez áthasson, hogy én is ugyanúgy könyöklök, én is ugyanúgy csak a saját érdekeimet próbálom érvényesíteni, elveszem, amit el lehet venni, mert hiszen ma nem azt mondják az olyan ember, aki elveszi, amit el lehet venni, hogy az lopott, hanem azt mondják, hogy ügyes. Az ügyes pedig pozitív. Pozitív fogalom. De te ne így tegyél. Ne engedd, hogy áthasson a világ. Ne engedd, hogy áthasson az, ami ma normálvá lesz, hanem te csak légy az Istennek áldottja, aki nem embereknek szolgál, nem embereknek tetszésére, hanem egyedül az Isten fiának szolgál, aki úgy szeretett engem, hogy önmagát adta értem. Aztán a vezetőknek is szól ez az ige, elmondván, hogy ugyanezt cselekedjétek ővelük. Hogy szeretetből uralkodjatok, szeretetből vezessétek őket, mert nektek is van uratok a mennyben. Ti is valahol benne vagytok ebben a hierarchiában, nehogy azt higgyétek, hogy ti fölöttetek nincs senki. Érdekes dolog, amikor a történetünk, az emberiség történetének elején Isten azt mondja, hogy uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és elmondja ezt a parancsot az embernek, akkor egy különös szót használ, nem azt, amit elsősorban értünk ez alatt a szó alatt, hogy uralkodjatok. Két szó van erre az Ószövetségnek a héber nyelvében. Az egyik az így hangzik, hogy málak azt jelenti, hogy királyként uralkodni, a másik pedig így hangzik, mással azt jelenti, hogy pásztorként uralkodni. És ott az eredeti szövegben az van, hogy uralkodjatok pásztorként, vezessétek ezt a teremtettséget. Gondozzátok, legyetek gondviselőjévé. Mert szüksége van ennek a teremtettségnek arra, hogy legyen pásztora ennek a teremtettségnek. Ugyanígy szól ez az ige ebben az értelemben ma minden vezetőnek, hogy a rád bízottakon ne szolgáknak tekintsd őket, ne nyomd el őket, hanem vezesd őket pásztorként. Legyen gondod az életükre, legyen gondod a szükségeikre, értsd meg őket, és vezesd. Milyen különös, hogy ott, ahol az emberiség próbál valamit kezdeni a joggal, a törvényekkel, hogy úgymond kizárja azokat a dolgokat, amelyek elnyomáshoz, nehézséghez vezetnek, ott az Isten valami egészen más csinál, a szeretetnek törvényét adja az ember szívébe. Hogy szeretetből legyen az, hogy az Istennek szolgálok, ezért nem leszek képmutató, és nem leszek csaló ember. És szeretetet ad a vezetőnek is a szívébe, hogy szeresd őket, mert rád bíztam őket, és a te életedre van bízva az ő életük. Nem rabszolgák ők, hanem vezetni való embereknek a sokasága. Szeresd őket. Milyen csodálatos lenne, hogy a szeretet mindent megoldana, a bűn pedig mindent elront és mindent elferdít. Aztán beszél arról a szülő és gyermek viszonyról, ami megint nem a jognak a kérdése, hanem megint a szeretetnek a kérdése. Úgy szereti az apját a gyerek, hogyha engedelmeskedik neki. Mert azért van a szülő, hogy felelősséget hordozon és viseljen a gyermekért, és vezesse az életét valami felé. És nem azért, hogy meggyötörje, amikor szól az apa, hogyha a szíve rendben van és tele van szeretettel és az Isten akaratával, akkor azért szól, hogy jó felé vezesse az ő gyerekét. Ma megint kezd szinte normálissá válni az, hogy engedetlennek lenni jó. Ilyen pólókat nyomnak, hogy I'm bad, én rossz vagyok, és ez valami pozitív dolognak tüntetik fel. Pozitív dolog a lázadás, pozitív dolog az engedetlenség. A mai világ, figyeljétek meg, mit csinál. Mindent, amit az Isten rossznak mond, jónak kezd mondani. Ez egy egészen antikrisztusi lelkület. Megfordítani, felfordítani a világot. Szétrobbantani a családot. Már a szülő ne viseljen felelősséget se szeretetben, se fegyelembe a gyerek iránt, majd azt az iskola elrendezi. Furcsa dolgok ám ezek. Nagyon olyan dolgok, amelyek egy nagyon rossz előjel felé mutatnak, rossz felé változik a világunk. De ezen közben te ne légy ilyen. Arról beszél az Istennek az igéje, hogy ehhez bizony erőre van szükség. Ezért mondja Pál apostol a végén, végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. A keresztény ember életének a mássága ilyen tekintetben abban van, hogy van forrása az életének és az élete erejének. Nem abban van az ereje, hogy kipiheni magát, nem abban van az ereje, hogy megfizetik, és ezért lehetősége lesz, nem abban van az ereje, hogy megbecsülik, hanem egyedül az Istenben van az ereje, aki szereti, akivel élő kapcsolatban van, akinek mindent elmondhat, és akinek az élete, az Istennek az élete örök életre való buzgó forrásá lesz a szívében. Ez egy valós, reális dolog, hogy az Istennek a jelenléte itt van a szívemben, és ettől lehetek én erős. Nem attól, hogy jogok védenek. Nem attól, hogy le van szabályozva az életem. Nem attól, hogy gazdag vagyok, vagy szegény, hanem attól, hogy az Istenben vagyok erős és szabad, mert itt van a szívemben. hierarchia. Mindvégig, amíg ez a föld, ez a világ ebben az életrendben, ebben a kegyelmi korszakban van, és majd a kegyelmi korszak után is, egészen addig, míg ez a régi föld megvan, meg lesz. Felesleges ellene harcolni. Lehet jobbra és jóra törekedni, de azt mondani, hogy rossz a hierarchia, azt mondani, hogy állandóan harcot kell viselni ellene, az elnyomottakért harc, és közben minden marad úgy, ahogy van, ez egy elképesztő hazugság. Az Isten egészen másképp oldja meg az elnyomottaknak az ügyét. Az uraknak szívébe szeretetet helyez, és az elnyomottaknak a szívét is megoldja közben, mert úgy lehet minden munkát elvégezni ezen a földön, hogy egyedül az Úrnak csinálom, és akkor tökéletes lesz. Akkor olyan lesz, amely majd a mennyben is megemlítetik. Legtöbb dolgunk itt marad majd a régi földön, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy egyszer, amikor Isten azt mondja, mint egy ókori papírtekercs, mint egy pergament összetekeredik és eltűnik, és nem lesz sehol. Gondold meg, milyen lesz az. Ott állnak a lelkek Isten előtt. Nincs hova visszavonulni, mert már nem is létezik a régi föld, a régi világegyetem, mint egy papírtekercs összetekeredett, és jön az ítélet. Jön a megmérettetés, mit cselekedtél a testben. Aztán jön az új földnek megteremtése, az új világegyetemnek, ahol majd Isten lesz minden mindenekben. Oda hív téged az Isten, és azt parancsolja az Isten, hogy te légy lelki ember, már itt a földön, minden körülmények között. Akkor is, ha alávetettségben élsz, akkor is, ha vezetővé tett az Isten. Akkor is, ha gyermekként éled még az életedet, és akkor is, hogyha édesapa, édesanyja lettél az Isten kegyelméből, mert ajándék a gyermek, rád bízott valakit az Isten, akkor is légy az Isten gyermeke. Hassát az ő bölcsessége és az ő szeretete az életedet. Úgy tégy mindent, akkor is, ha apa vagy, és alávetett, akkor is, ha apa vagy, és vezető, minden tekintetben úgy tégy, mintha az Istennek készítenél valamit. Az Istennek dolgoznál, mert nála nincs személyválogatás, és ő az egyetlen, aki igazi fizetséget fog a te munkádért adni, a te szolgálatodért adni, a te életednek ellenértékét, nem ellenértékét, hanem annak százszorosát adja. Gondold csak el, Jézus Krisztus azt mondja, amikor Péter megkérdezi, hogy mi, akik követtünk téged, mi a jutalmunk, mi a mi életünknek a jutalma, hogy ezt megtettünk mi. És Jézus elmondja neki, hogy senki sincs, aki elhagyta az ő apját, az ő anyját, az ő házastársát, az ő földjeit, az ő házait én érettem, és ne kapna már ebben a földi életben száz annyit, az eljövendőben pedig örök életet. A földi élethez azért hozzátesz Jézus, hogy üldözésekkel együtt. Az Isten fantasztikusan mér azoknak, akik hitből engednek neki. Mindig felülméri. Adsz időt az Istennek valamire, mert kéri az időt, és ő százszorosan visszafizeti. Adsz energiát, adsz engedelmességet az Istennek, és megállt téged, és megsokasít. De mindez hitből kell, hogy megtörténjen az embernél. Nem úgy, hogy előre látja, valóban így lesz. Nem úgy, hogy előre kiszámítja, hogy ha ezt teszem, akkor az Isten annyit ad, hanem hitből és szeretetből. Aminek a kezdete az, hogy ő szeretett engem, ezért én is viszont szeretem őt. És lesz az életed áldott, egy olyan korszakban, amelyben minden kezd átkozottá lenni, akkor is, hogyha ez először nem mindig nyilvánvaló. Az Úrnak szolgáljatok, mert van uratok a mennyben, akinél igazi, csodálatos jutalom vár mindazért, amit itt a földön feláldozol. De mert itt a földön is jár jutalom érte. Egyedül neki szolgáljatok, és lélekből. Imádkozzunk. Urunk, olyan nehéz másként élni, mint ahogy a többiek élnek. Aztán sokszor olyan nehéz az, hogy belenézzünk abba az igazságba, amit a Te ígéd megmutat nekünk. Sokkal könnyebb a féligazságokat elfogadni. Sokkal könnyebb sokszor nem tudni az igazságot. Mert az ember belenéz az igazságba, az valahol mindig fájdalmas, mert az igazság, amikor kijelented, megmutatja azt, hogy milyen az a valóság, amelyben éljük az életünket. Talán mindig sokkal rosszabb, mint amilyennek gondoltunk, mint amilyennek látjuk. De Urunk, olyan jó, hogy mégis kijelented az igazságot, mert amikor az igazságot kijelented, akkor kerülünk mi a valóság talajára. És köszönjük, hogy megteszed ezt velünk, és bemutatod azt a jó rendet, amiben a tieidnek élniük kell. Köszönjük, hogy lehetséges másként élni, hogy lehetséges hinni benned, és szeretetből odaáldozni az életünket mindenben, így a munkánkban, a szolgálatunkban. Különféle társadalmi és családi viszonyainkban lehetséges helyesen élni. Akkor is, hogy a többiek ezt nem teszik. Köszönjük, hogy ezért erősítesz meg bennünket, hogy mi. Annak ellenére, amilyen környezetben, akik között élünk, legyünk szentek. Köszönjük, hogy ez lehetséges téged dicsőítő, győzelmes életet élni. Kérünk téged, hogy ebben erősíts meg bennünket. Add, hogy önnön életünkben megtaláljuk azokat a pontokat, ahol lehet engednünk gyakorlatban a te szavadnak. Köszönjük a tisztaságot és a szentséget, amelyet a te gyermekeidnek fönntartasz, és azt akarod, hogy benne járjanak. Kérünk téged, adj elég hitet, add, hogy bátrak legyünk élni mindazzal, amire tanítasz, hogy lehessünk a te áldottaid már itt a földön, és majd egyszer, amikor találkozhatunk, amikor megláthatunk téged, hadd teljesedjen be az, amit ígértél. Így kérünk, hogy áld meg a mi életünket, így kérünk, hogy erősíts meg bennünket, hogy megdicsőíthessük a te nevedet itt a földön. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 25. Zsoltárnak az 5. versét, amely így kezdődik, az Istennek minden úta kegyesség. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. Így is bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Először is hirdetjük a gyülekezetnek a tahi heteinket, aminek a rendje megtekinthető már kint a hirdetőtiszteletünk végén, a 25. Zsoltár 6. és 7. versét énekeljük.
Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.